Szeretettel köszöntök mindenkit evangelizációs hetünk második napján. A 130. Zsoltárunkat énekeljük végig. Az első versszaka így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, olyan sokszor kérünk téged arra, hogy nyisd ki a füledet és hallgass meg bennünket, mintha erre téged kérni kellene, mintha a te füleid csukva lennének a te szíveddel együtt, és elzárkóznál előlünk. A valóság pont fordítva van. A te szíved nyitva van, a te füled nyitva van. Szólsz hozzánk, csak mi zárjuk be előtted a szívünket. Urunk, ma este azzal a kéréssel szeretnénk eléd állni, hogy nyisd meg a szívünket, hogy mindaz, amit te mondasz nekünk, utat találjon hozzánk. Köszönjük, hogy minden szavad a javunkat szolgálja. Akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra szolgál. Hogy ne szolgálna javunkra, amikor téged hallgatunk. Kérünk, Urunk, hogy áld meg az együttlétünket, és segíts bennünket a hallásban, az értésben, a hozzád való közeledésben. Kérünk, áld meg bennünket ma este. Amen. Ma este a rómaiakhoz írott levélből olvasok egy részletet, a 3. fejezet 10. versétől a 18. versig terjedő szakaszt. Amint megvan írva, nincs egy igaz sem. Nincs, aki megértse, nincs, aki keresse Istent. Mindnyájan elhajlottak, valamennyien haszontalanokká lettek. Nincs, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspis kígyó mérge van a nyelvük alatt. Szájuk telve átokkal és keserűséggel. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság van útjaikon, és a békesség útját nem ismerik. Nincs Isten félelem a szemük előtt. Szeretnék feltenni néhány kérdést. Mit mond a szülő a gyerekének, ha az elront valamit? Mit mond a tanár a diáknak, ha az rossz dolgozatot ír? Mit mond a főnök a beosztottjának, ha hibát ejt? A válasz mindannyiszor ugyanaz, hozd helyre. Az emberiség valamit nagyon elrontott. Hallgatott a kísértőre, fellázadt teremtő ura ellen, és egyik pillanatról a másikra mindent romba döntött. Erről beszéltünk tegnap. De érezzük, hogy amit elrontottunk, azt helyre is kell hoznunk. Mi vagyunk ezért a felelősek. De vajon helyre tudjuk-e hozni? Erre a kérdésre keressük a római levél alapján a választ. Amit elrontottunk kezdetben, helyre tudjuk-e hozni saját erőnkből? Ezt az ige szakaszt szeretném, ha úgy tudnánk megvizsgálni, hogy kiemelünk belőle 5 részletet, és mindegyikről külön-külön beszélünk. Az első részlet a 12. vers, ami így szól. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Ha ezt a saját szavainkkal kellene összefoglalni, akkor azt mondanánk, hogy a Biblia szerint nincsenek jó emberek. Erről szól, ami ide le van írva. De vajon ez tényleg így van? Nincsenek jó emberek? mi szoktunk beszélni jó emberekről, sőt, önmagunkat rendszerint a jó emberek közé soroljuk. Teszünk jót, tehát jó emberek vagyunk. Miért mondjuk azt, hogy vannak jó emberek? Miért soroljuk magunkat is közéjük? Tulajdonképpen egyszerű a válasz, azért, mert a mi mércénk relatív. Mi mindig az emberhez mérünk. A tetteinket, önmagunkat mindig a többiekhez, a másik emberhez mérjük. És ezen a mércén valahol mindig megtaláljuk a pozitív kimenetelt. Mikor jó egy cselekedet? Ha a többség egyetért vele, például. Ha mindenki egy valamit tesz, akkor nyilván az egy jó dolog, különben nem tennék. Én is azt teszem, tehát jó ember vagyok. Vagy, ha az, amit teszek, meghaladja az átlag embernek az erkölcsi színvonalát, akkor én jót tettem, jó ember vagyok. Vagy, ha az, amit tettem, valakinek javára válik, rajtam kívül is, akkor megint csak jót tettem, jó ember vagyok. Egymáshoz viszonyítunk, egyik ember a másikhoz. És ne legyen kétségünk, a leggonoszabb ember is talál egy magánál is gonoszabbat. Ha nem is az élet minden területén, de valamiben biztos. És akkor azt tudja mondani, hogy akkor én jót tettem, én jó ember vagyok. Biztos vagyok benne, hogyha Hitler körülnézett Németországban, akkor azt mondta, hogy hát igen, én egy elég gonosz ember vagyok, de azért néha én is bevittem a kávét az édesanyámnak, akkor én jó vagyok, nem? Vannak emberek, akik fontosak számomra, akkor én jó vagyok. Valamilyen szempontból, valakikhez képest mérve, mindig azt fogjuk mondani, hogy vannak jó cselekedeteink, és vannak jó emberek ezen a világon. Miért mondja akkor a Biblia, hogy nincsenek jó cselekedeteink, és hogy nincsen egyetlen jó ember sem? Azért, mert a Biblia mércéje nem relatív, hanem abszolút. Amikor ezt a kérdést teszi fel, hogy mi a jó, akkor nem egymáshoz viszonyít bennünket, hanem Isten elvárásaihoz. És Isten elvárásai szerint ahhoz, hogy egy cselekedet jó legyen, ahhoz három dolognak egyszerre kell teljesülnie. Egyrészt annak a cselekedetnek Isten dicsőségét kell szolgálnia. Magyarul ez legyen a szívemben a legfontosabb szempont, hogy amit teszek, azáltal az én Uramról tegyek bizonyságot. Ahogy Jézus mondta, szeressétek ellenségeiteket, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak gyermekei. Amikor szeretünk, azzal a mi mennyei atyánkról tegyünk bizonyságot. Legyen az a vágy a szívünkben, hogy aki minket lát, az valahol őt dicsérje. Van egy másik szempont is. Amit teszünk, az szolgálja embertársaink javát. Ha teszünk valamit, és az úgymond csak nekünk jó, nekünk hoz hasznot, az nem nevezhető jó cselekedetnek. A jó cselekedet ott kezdődik, amikor kilépek a saját magam kis köréből, és azt nézem, hogy mit tehetek a másik emberért. És egy harmadik szempontot is hadd mondjak, a jó cselekedet feltétele az is, hogy amit teszünk, az a bibliai előírásoknak megfelelően legyen elvégezve. Tehát ne csak az történjen, hogy én kitalálom, hogy ezzel dicsőíteni fogom Istent, meg másoknak is javára leszek, hanem amit teszek, az legyen biblikus. Ne úgy hajtsak végre valamit, hogy az a tételes törvénnyel szembe megy. Mert akkor lehetnek jó motivációim belül, de objektíve nézve mégsem fogok jó cselekedetet végrehajtani. Na most tegyük fel a kérdést önmagunknak, hogy ez szerint, az abszolút mérce szerint hajtottunk-e már végre életünkben, legalábbis hitrejutásunk előtti életünkben, akár csak egyetlen jó cselekedetet is. Ez most egy költői kérdés, és mindenki tudja, hogy én mit fogok erre válaszolni. De vajon magának is mindenki azt mondja, hogy nem? Vagy azt mondjuk magunkban, hogy na azért ez egy kicsit már túlzás. Lehet, hogy van abban valami, amit mond ez a fiatalember itt az úrasztalánál, de azért egy kicsit nem sötét ez a kép? Azért ennél mégiscsak jobbak vagyunk, több maradt meg bennünk abból, amit Isten jónak teremtett. Hát az a helyzet, hogy nem. Hogyha következetesen alkalmazzuk ezt a hármas előírást, akkor meg kell állapítanunk, hogy életünkben még soha semmi jót nem tettünk. Lehet, hogy valakinek hasznos volt, lehet, hogy egyszer-egyszer hevült a szívünk, hogy mi jót akarunk, de valahol mindig elzúgtunk, valahol mindig megbotlottunk ezen az úton. Nem sikerült semmi. Tehát nincsenek jó cselekedeteink, és azért nincsenek jó cselekedeteink, mert mi magunk nem vagyunk jók. A következő ige szakasz még ennél is pozitívabb lesz. Előre felkészítek mindenkit. A 13. 14. versben a következő áll. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Megint csak foglaljuk össze egy mondatban, megnyomorítjuk egymás életét. Nem elég, hogy nem vagyunk jók, rosszak vagyunk, de még meg is nyomorítjuk egymás életét. Van egy játék, amit ifi táborokban néha szoktunk játszani, az a neve ennek a játéknak, hogy fekete ember. Nem tudom, ki ismeri. Egy ilyen focipályányi területre, vagy egy fél focipályányi területre elmegyünk, és kinevezünk valakit fekete embernek. Ő úgymond a rossz fiú. És odaállítjuk az egyik alapvonalra. A többieket pedig a másik alapvonalra. A fekete embernek az a célja, hogy minél többeket megfogjon, a többieknek pedig az, hogy elmeneküljenek előle. Mindenki csak előre haladhat, a fekete ember is, meg a többiek is, egymással szemben, visszafelé már nem lehet menni. Az első körben a fekete ember néha csak egy, legfeljebb két embert fog meg. A többiek mind sikeresen átmennek. Jön a második kör. De akkor már nem csak egy fekete ember van, hanem azok is ott állnak mellette, akiket az első körben megfogott. És ez addig megy, míg végül mindenki fekete emberré válik. Valami hasonló történik az életben is. Bűnösök vagyunk, rosszak vagyunk, de ezt nem tartjuk meg magunknak. Ez a probléma. Mert ha megtartanánk magunknak, akkor legalább mondhatnánk azt, hogy jól van, a mi bajunk. De mi még terjesztjük is ezt. Mint fekete emberek járunk ebben a világban, egyébként megjegyzem, mindenki más is fekete ember, de ha lehet így fogalmazni, még jobban befeketítjük egymást. Egyre sötétebbek vagyunk. Mindent egyre sötétebbé teszünk. Hát hogyan nyomorítjuk meg egymás lelki életét? Hadd kezdjem a családon belül. Az a leglátványosabb. Olvasunk egy ilyet a 10 parancsolatban. Megátkozom azokat harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem. Miről szól ez? Ez az ige is a sokszor rosszul értelmezett igék közé tartozik. Ezt sokszor úgy értelmezzük, hogyha mondjuk én bűnt követtem el, akkor annak egyenes következménye van a gyerekeimre, unokáimra, dédunokáimra nézve. Sőt, akár még az ükunokáimra nézve is. mert Isten az én bűnömet rajtuk fogja elverni. Ezt így értelmezték a zsidók is. Volt egy ilyen mondás közöttük, az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott bele. Pedig Isten nem így működik. Az én bűnömért közvetlenül nem fogja megbüntetni a gyerekeimet. Miről szól akkor ez? Arról, hogy az én bűnöm természetes módon öröklődik. Ha van egy negatívum az életemben, egy negatív lelki örökség, amit én összepakoltam, és átadtam a többieknek, akkor ők azt cipelni fogják. És azért van megemlítve 3-4 generáció, mert általában ennyi ideig szoktak öröklődni a családon belül az elrontott dolgok. Mit olvasunk még, ha gyűlölnek engem? A negatív lelki örökség megmarad, ha valaki gyűlöli az Istent. Ha megmarad a hitetlenségben. Ha nem marad meg a hitetlenségben, akkor onnantól kezdve meg lehet szabadulni ettől az örökségtől. Nem biztos, hogy azonnal, első szóra, de meg lehet tőle szabadulni. Hát így adjuk át családon belül a dolgainkat, nyomorítjuk egymást. Tegnap már meséltem arról, hogy milyen sokszor bemenni egy-egy iskolába, és látni a gyerekeket, hogy milyen életük van. Hogy az a fajta békétlenség, amit otthon átélnek, azt behozzák, és erőszakoskodnak egymással. Mert ezt látták otthon, nem tudnak máshogy viselkedni. Sokszor nem csak a diáktársaikkal, de még a tanáraikkal sem. Ma történt az egyik hittanórámon, bementem, elkezdtem volna a hittanórát, bejött az osztályfőnök is. És az egyik gyerek éppen még mobilozott, és az osztályfőnök szólt neki, hogy hát kérem azt a telefont, majd óra végén visszaadom neked. Nem fogok játszani vele, nem. De add ide, majd az óra végén visszaadom neked. Háromszor szólt a tanár, és a diák háromszor tagadta meg. És a végén olyan trágár módon szólt a tanárához, hogy én adtam neki intőt, mert hogy ez hittanóra volt. Mert azt mondtam, hogy ezt így nem lehet tovább csinálni. Hát, hogy lehet így beszélni egy tanárral? Nem őt akartam most pellengérre állítani, csak azt akartam jelezni, hogy ez otthonról jön. Nem azok a gyerekek szoktak így beszélni általában, akiknek otthon minden rendben van, hanem azok, akiknél baj van. Örökítjük át a lelki nyomort. És annyiféle nyomort lehetne még elmondani. Ez csak egy kirakat példa volt. Azt gondolom, hogyha valaki csak a saját családját végig gondolja, esetleg a saját gyerekkorát, hogy mit hozott otthonról, vagy megnézi a gyerekeinek az életét, hogy ó, uramatyám, mit adtam nektek tovább, akkor azért van min pironkodnunk, nem? Hogyan nyomorítjuk meg egymás életét családon kívül? Hát, nagyjából ugyanígy utazunk a buszon, és már is átadjuk a problémáinkat egyiket a másik után. Megint csak egy mai történet, mentem busszal, nyílt az ajtó, éppen készültem leszállni, már tettem is lépéseket, jöttek velem szemben néhányan hölgyek, és előre engedtem őket illedelmesen. Még büszke is voltam magamra, hát milyen az emberi természet, hogy milyen jól viselkedtem. És hát így már készültem arra, hogy akkor majd utolsóként leszállok, de lélekben megerősödve, és hát összeomlott bennem minden, amikor egyszer csak valaki hátulról belém jött. Mert valakinek nem tetszett az, hogy én illedelmes vagyok. Nekem dolgom van, én sietek, én türelmetlen vagyok. És félrelökött engem. És ki volt az? Hát egy hölgy. Egy hasonló hölgy, mint akiket előre engedtem. És ment tovább szó nélkül. Én még utána szóltam, hogy egyébként én is leszálltam volna, de már nem válaszolt rá. És azt vettem észre, hogy az a türelmetlenség, ami benne volt, egy pillanat alatt megjelent bennem is. Mert valóban azt mondtam, hogy én is leszálltam volna, de hogyha nem lettek volna ott mások, vagy kihallatszott volna az is, ami a szívemben van, akkor nem ezt mondtam volna. Akkor valami cifrábbat. Adjuk át egymásnak a nyomorainkat. Bemegyünk az iskolába, bemegyünk a munkahelyünkre, házaspárok egymás közt beszélgetnek, hát egyik bűn, egyik nyomorúság ragad át rólunk a másikra. Tehát megnyomorítjuk egymás életét. Tehát mit látunk eddig? Nincsen jó ember, megnyomorítjuk egymás életét, most jön a következő ige, a 17. A békesség útját nem ismerik. Nincs békességünk. Nincs semmi, amire jobban vágynánk ebben az életben, mint a békesség. Hát, amit az előbb elmondtam, az jelezte azt, amiről egyébként egész héten szó van, hogy az egész életünk, meg az egész emberiség élete egy háború, egy folyamatos háború. Na most ki az, aki folyamatosan szeret harcolni? Ki az, aki nem mondja azt időnként, hogy most úgy szeretnék megpihenni, kiszállni ebből az egészből, lelkileg egy kicsit megfrissülni, aztán majd lehet, hogy folytatom a küzdelmet. De olyan jó lenne egy kis békesség. Ezt annyian megfogalmazták már, nem? Ezt magunknak is beszoktuk vallani, szeretnénk a békességet. Megtaláljuk. Hol szoktuk keresni a békességet? Hát vannak emberek, akik a természetben keresik a békességet. Budapest, ez egy őrültek háza. Kimegyek a természetbe, ott nem látok semmit, csak fecskét, rigót, meg vakondot, meg mit tudom én, azok aranyosak. Azokkal nincs semmi baj. Kimegyek, teleszívom magam friss levegővel, és akkor eltölt a béke. Sikerül? Hát lehet, hogy egy-egy pillanatra igen, de aztán mégiscsak vissza kell jönnünk. Mihelyt megérezzük a smogot, már is tudjuk, hogy otthon vagyunk. Mihelyt valaki belénk köt, na hazaérkeztünk. Mindenütt jó, na jó, nem mindenütt. Itt sem jó, megint kezdődik a harc. Hol szoktuk még keresni a békességet? Hát van, aki a zenehallgatásban. Vannak emberek, akik kifinomult érzékekkel rendelkeznek zeneileg, és olyan zenét is hallgatnak. Feltesznek egy békességes, nyugodt, harmonikus, klasszikus zenét, és hallgatják. Mások nem ilyenek, hanem a klasszikus mondható új slágereket teszik be, tüc-tüc-tüc-tüc-tüc-tüc-tüc-tüc-tüc-tüc. Tehát van ritmusa, dallama nincs, de utaznak. Itt a fülükben, még olvasnak is közben, persze tudnak lögdösödni, mert azt már megtanulták, és miért csinálják ezt? Mert annyira tetszik nekik az a zene? Nem. Hanem azért, mert annyira nincs bennük békesség, és annyira nem tudnak egyedül maradni a gondolataikkal, annyira fáj az élet nekik, hogy kell valami, ami ezt elnyomja. És amikor megy a fülemben a zene, akkor én nem tudok gondolni semmire. Akkor átveszem a ritmust, és akkor kikapcsoltam. Megnyugtat a zene? Hát megint csak azt mondom, mint a természet. Lehet, hogy egy pillanatokra elfeledteti, hogy mégis miben vagyok benne, de aztán megint folytatódik minden. Nem ad igazi békességet. De mit szoktunk még csinálni? Hát mindenféle szenvedélybetegségbe belemegyünk. Hát ezek közül a legenyhébb az, hogyha tele zabáljuk magunkat. Na, bocsánat, hogy ilyeneket mondok, de talán ez a legkönnyebben elérhető békességforrás a legtöbb ember számára. Leülök és eszem, iszom, amíg látok magam előtt valamit. És amikor már pukkadásig vagyok, akkor elfelejtettem minden bánatomat. Egy időre. Aztán kezdődik minden előre. Akárhova nyúlunk békességért, akár kifinomultabb módszereket alkalmazunk, akár ezeket a nagyon hétköznapiakat, akkor sem találjuk meg a békességet, és azt látjuk, hogy igaza van az igének. A békesség útját nem ismerik. Nézzük a negyedik szakaszt. 11. versben ezt olvassuk. Nincsen, aki keresse Istent. Nagyon egyszerű, ezt már nem is lehet talán jobban összefoglalni, mégis fogalmazzuk meg másként. Nincs Isten kereső ember. Sokszor beszélünk úgy az emberekről, hogy na ő Isten kereső. De hát az igében meg azt olvassuk, hogy nincs Isten kereső ember. Na hogyan kell ezt értenünk? Talán abban egyetértünk, hogy Istenre van leginkább szükségünk. Ő az elsődleges szükségletünk. A gyerekeink, amikor kisebbek voltak, szerettek játszani egy ilyen kocka alakú játékkal. Ennek a kockának minden oldalán voltak lyukak. Ilyen kör alakú, meg háromszög, meg négyszög alakú lyukak. És voltak ilyen kis tárgyak, szintén háromszög, meg kör, meg négyzet alakú tárgyak, és ezeket bele kellett passzírozni. Hát mindegyik csak oda illett, ami úgymond neki megfelelő volt. Hát ennek a játéknak az a célja, hogy a gyerekeket megtanítsa a különböző formáknak a felismerésére, alkalmazására. Egy jó játék. Itt már nem ajánlom senkinek, de egyébként egy jó játék. Na most valahol az emberi lélek is olyan, mintha lenne rajta egy lyuk. Egy olyan lyuk, amire talán azt mondhatnánk, hogy olyan Isten alakú. És hogyha Isten bejön ezen a lyukon, és megtölti a lelkünket, na akkor elvégeztük a feladatunkat, akkor boldogok vagyunk. Mert ha Isten hiányzik, akkor nem vagyunk boldogok. Hát ilyen a mi lelkünk. Próbálhatjuk betömni mással, nem fog passzolni. Nem odaillik. Tehát érezzük, hogy valami lelki kell nekünk. És mit szoktunk ilyenkor keresni? Hova futunk? Istenhez. Megtelnek a templomok? Amikor valaki érzi, hogy neki lelki szükségletei vannak, akkor rögtön bejön ide? Hát az a helyzet, hogy elég körülnéznünk az újságárusnál, meg az interneten, és látjuk, hogy hol keresik az emberek a lelkiséget. Vannak, akik az ezotéria világát célozzák meg. Ez egy megfoghatatlan világ. Benne vannak a régi babonák, de hogyha az nagyon vállalhatatlan, akkor vannak újszerű babonák. És akkor én most spirituális voltam. Én most valami lelki életet éltem. Elvégeztem egy gyakorlatot, helyeztem a lakásban dolgokat ide-oda, meg lélegeztem úgy, ahogy elő van írva, és akkor most én megtisztultam. Méregtelenedtem, meg mit tudom én. Próbáljuk tömködni az ezotériát a lelkünk lyukán keresztül. Bemegy? Hát nem megy be. De mit szoktunk még oda tömni? Hát a keleti vallásokat. Az is valami hasonló egyébként. Hát a keleti vallásokért oda vannak az emberek. Nincsenek tételeik. A keleti vallásokban nagyon kevés dogma van, hogy ilyen a világ, ilyen az ember, így működnek a dolgok. Keleti vallások sokszor ilyen nagy érzéshalmazt jelentenek. Merülj el önmagadban, meg válj egyé a világgal. És akkor vannak a nagy érzések, és hát annyira akarok ebben hinni, hogy na, egyé váltam a világgal. Betömte a lelki szükségleteimet? Nem. Holnap ugyanúgy jönnek a problémák elő. Keresek egy másik keleti vallást, hát ha az majd segíteni fog. Vagy vannak megint csak modernebb lelkiségek. Szientológia. egy kerülettel arrébb, kicsit stélyen a Dunaplázával szemben, Közép-Európa legnagyobb szientológiai központja nyílt meg. Nem azt mondom, hogy tömegek vannak Magyarországon, akik ezt követik, de vannak, akik igen. És miért? Mert ebben is vannak elképzelések. Olyan elképzelések, amelyekben van egy icipici, tényleg icipici olyan tudományosság, vagy legalábbis valami, ami annak látszik, meg van benne egy kis pszichológia, és akkor ezt így jól meggyúrjuk, és akkor az átlagember azt mondja, hogy hű, most felfedeztem valamit, most aha élményem van. És akkor legyünk szientológusok. Mondtam, hogy nincsenek tömegek, de azért nem egy ismerősöm van, akiknek a családjából már beleakadtak emberek a szientológia hálójába. És nem csak úgy, hogy egyszerű fogyasztókká váltak, hanem úgy, hogy már-már ilyen szerzetes módjára elutaztak valahova, és bekebelezte őket a szervezet. Mindegy, ne menjünk ebbe bele. A lényeg az, hogy érezzük, hogy vannak lelki szükségleteink, de csak ezekhez a dolgokhoz futunk. Valahogy Isten sokszor kimarad a képből, vagy hát első körben mindig kimarad a képből. Ez az utolsó dolog. És miért nem Istenhez megyünk? Hát azért, mert Isten nem lehet megszelídíteni. Nekünk valami olyasmi kell, ami lelki, ami nagyobb nálunk, amit tudunk csodálni, de amit mégis valahol mi irányíthatunk. Valahogy rávesszük, hogy az életünket szolgálja. De Isten nem ilyen. Soha nem is volt ilyen, és nem is látszik annak. Ha valaki bejön egy templomba, akkor pontosan tudja, hogy az Isten engedelmességet vár tőle. És ezt az üzenetet soha nem fogjuk gömbölyíteni, kicsit fogyaszthatóbbá tenni. Nem. Isten az Úr, ő a mindenható. Ő az, aki engedelmességet követel. És nem mi fogjuk őt uralmunk alá hajtani. Na hát ezért nem keresik az emberek a lelki szükségletüket az egy igaz Istennel. Önmagától senki nem keresi. Az utolsó ige szakasz szintén ebben a versben található. Nincsen, aki értse Istent. Ez azt jelenti, hogy amit mi gondolunk Istenről, az helytelen. Milyen az Isten? Ha kinyitjuk a Bibliát, akkor nagyon sok mindent megtudunk róla. Hát ahogy az előbb mondtam, Isten mindenható. Az Isten bölcs. Az Isten igazságos. Az Isten szent. Az Isten irgalmas. És még lehetne sorolni. Nyissunk ki egy hitmélyítő könyvet, és találunk egy jó hosszú listát. A Biblia elmondja nekünk, hogy milyen Isten. És mit gondolunk mi emberek, hogy milyen ő? Ha esetleg valaki már hitben jár, akkor úgy tegye fel ezt a kérdést magának, hogy hogyan gondolkoztam róla, mielőtt hitre jutottam volna? Mielőtt hitre jutottam? Hát egy-egy tulajdonságát megsejtettem. Másokat meg figyelmen kívül hagytam. Vagy egyenesen, ellentétesen magyaráztam. Mint amikor valaki lerajzol egy fantomképet, és bizonyos részei a részeik a helyükön vannak, a többi meg nincs. Isten mindenható, de mondjuk nem bölcs. Ha én lettem volna a helyében, akkor máshogy teremtettem volna meg a világot. Mások lennének a törvények, ma is egészen másként néz neki minden. Hát van, aki ezt így gondolja. Vagy. Isten igazságos, de olyan túl sok szeretet nincs benne. Látjuk az ítéletet lépten nyomon az életben, hát biztos igazságos az Isten, de hogyha szeretne minket, akkor azért nem így néz neki az élet. Vagy pont fordítva. Isten tele van szeretettel, de tehetetlen. Azért van, ami már az ő kompetenciáit is meghaladja. Helyre rakni egy társadalomnak a gondolkodását ugyan már, ez már neki is sok. Tehát az Isten kép, amit a Biblia úgymond elénk fest, a mi gondolkodásunkban Isten nélkül torz képpé változik. Nem ismerjük az Istent önmagunktól, biztos, hogy nem. Az ifisek tudják, hogy én legendásan rajzolok. Régen, amikor elkezdtem hittanórákat tartani, néha-néha rajzoltam még a táblára is. Azt gondoltam, hogy segítek vele a gyerekeknek. Valamit jobban el tudnak képzelni. Aztán egyszer ifin felrajzoltam egy valamit, mondjuk így egy valamit, amit én tehénnek gondoltam. És megkérdezték, hogy az mi. Mert az lehetett kutya is, meg ló is, meg igazából nem is biztos, hogy élő lény. Mégis azt gondolom, hogy ha én látok egy tehenet, és lerajzolom valahogy, az még mindig közelebb áll a valósághoz, mint ahogy az emberek maguktól gondolkoznak Istenre. Mondom, lehet, hogy megsejtenek egy-egy dolgot, de az összkép az nagyon-nagyon távol áll a valóságtól. Tehát itt áll előttünk ez az ige szakasz, foglaljuk össze azt az 5 gondolatot, amit megtanultunk belőle. Jó ember önmagától nem létezik. A nyomorúságainkat egymásnak adogatjuk át. Nem ismerjük a békességet. Nem keressük Istent, és nem is ismerjük őt. És akkor tegyük fel újra azt a kérdést, amit a kezdet-kezdetén feltettünk. Rendbe tudja-e hozni az ember, amit elrontott? Önmagától. És a válasz erre az, hogy hát nagyon sajnálatos, de nem tudja helyrehozni. Még csak javítani sem tud rajta, egy kicsit sem. Olyanok vagyunk, mint a boxoló, akit kiütöttek, elterült, rászámoltak és fekve maradt. A feje sem rándult meg, a keze sem moccant meg, kiütöttek minket, vége, káó. És akkor most, hogy menjünk haza? Megint csak ott állunk, hogy első nap hallottunk valami szörnyűséget, az ördög elkezdte a háborút, és egyik pillanatról a másikra tönkretett bennünket, embereket, és hát a világot is. Itt állunk a második nap végén, és azt látjuk, hogy összeszedhetjük magunkat, külön-külön is, meg együtt is, de nem fogunk egyről a kettőre jutni. És akkor most lógassuk az orrunkat, és menjünk haza, ugye? Miért kellett nekem ilyen csúnya dolgokról beszélnem? Miért nem beszélek rögtön a megváltásról? Fogok arról is beszélni. Azért nem beszéltem még róla, mert az a tapasztalatom, hogyha valaki csak egy icipici lehetőségét is látja annak, hogy majd én megoldom az életemet, addig soha, de soha nem fogja megismerni Istent. Mert addig úgy érzi, hogy nincs rá szüksége. És ha most valaki úgy megy haza, hogy nagyon elkenődtem, akkor erre azt fogom mondani, hogy nem baj, mert szólt az ige. Ennek az estének ez volt a célja. Menjünk haza így, és forgassuk ezeket a gondolatokat, hogy nekem ez nem megy, és a többieknek sem megy. De megígérem, hogy holnap este már arról lesz szó, hogy hogyan változhat meg mégis az életünk, és hogyan változhat meg ennek a világnak is az élete. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy megint az igazsággal közelítettél hozzánk, azzal az igazsággal, amely sokszor nagyon keserű, de ha elfogadjuk, akkor mégis utakat nyit meg előttünk. Köszönjük, hogy most is utakat nyitottál meg előttünk, annak az útját, hogy végre odafigyeljünk rád. Hogy végre megszabaduljunk attól, hogy mi magunk próbálkozunk, és nyitottak legyünk arra, hogy meghallgassuk, mi az, amit te tettél értünk. És mi az, amit, hogyha mi is teszünk, amit ha elfogadunk, akkor valóban megváltozhat az életünk. Köszönjük, Urunk, hogy már látjuk magunk előtt a szabadítást. Látunk magunk előtt téged, aki megígérted, hogy eljössz, és a kígyó fejére taposol. Kérünk, Urunk, hogy ezzel a reménységgel tápláld a lelkünket holnap estig is, hogy megláthatjuk a te csodálatos munkádat, amellyel egyik pillanatról a másikra győzelmet arattál az ördög fölött, és kiszabadítottál bennünket. Kérünk, hogy erre készítsd fel a lelkünket. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Magasságban és szentségben lakom, de a megtörtelés alázatos lelkűvel is. Felüdítem az alázatosak lelkét, felüdítem a megtörtek szívét. Amen.